Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a Kérdezd a Rabit, immár a 102. adás. Fel lehet tenni a kérdéseket a kommentekben, és igyekszem rájuk válaszolni. Na, az első kérdés már van a Chaimtól. Milyen előírások, szokások irányítják, hogy egy bima milyen legyen? Méret, forma, elhelyezés, magasság, stb. Ugye a zsinagógában két dolog van, ami nagyon fontos. Az egyik az a bima, ahol a tóraolvasás van, és van az amud, ahol az előimádkozó imádkozik. Mindkettőnek megvan a hagyományos helye. A szefárdoknál az előimádkozó szintén ott imádkozik a bímánál a zsinagóga közepén, áskenázoknál nem, áskenázoknál az előimádkozó elül. Szóval fizikailag azt lehet mondani, ő vezeti a közösséget, és mindenki mögötte van, és általában a zsinagóga elül jobb felé. Valamikor épp közepén, de inkább kicsit jobb oldalra. Ott van a előimádkozónak az amúdja, a pulpitus is ott előimádkozik. A tóraolvasás pedig hagyományosan az a zsinagóga közepén van. Mi a logikája annak, hogy középen legyen? Lehet azt úgy olyan magyarázat is mondani, hogy mindenhonnan jól hallható legyen. Amikor az asszimiláció elindult, akkor nagyon sokan akartak, hogy legyen egy a zsidó vallásban is ilyen oltárféle, mert valahogy úgy éreztek, hogy a zsinagóga nem néz ki igazinak, mert nem hasonlít a keresztény templomhoz. Erre rájöttek, hogy viszik a bímát előre, és akkor már úgy tűnik, mint egy ilyen kis oltárféle. Természetesen ez ellentétes a hagyománynal, és az ortodox rabik nagyon erősen elítéltek ezt. Most pontosan kell, hogy legyen középen, ott egy kicsit rugalmaság van, és erre az van írva, hogy legalább egy vagy két sor ülőhely legyen a bima előtt. Most a bima az általában, ha nagyobb a zsinagóga, akkor általában a bíma az egy kicsit magasabb, de méret, forma, magasságnak a pontos előírása nincs. A lényeg az, hogy tudjanak, lássanak messziről, egész zsinagógában látható legyen. Kis zsinagógában a bíma az egy magasságban van az egész zsinagógában. Méret természetesen annyi méret van, hogy elférjen oda a tóra, elférjen oda a tóra olvasó, a Bál Kajre, akit felhívtak a tórahoz, és legalább még egy ember, aki a Gábe, aki felhívja az embereket a tórához. Dániel, a hétfői Zohar órához kapcsolódnék. Ma is léteznek sinár földek, amelyek kifejezetten meleg ágyai a bűnek, sinár földe jelenleg Irak területen található, és a Bibliát nem olvasok szám, hosszú írás. Próbálunk egy picit rövidebbre fogalmazni. És a Bibliát nem olvasok számára, alig ha mond valamit. Viszont egy Las Vegas példa gyakran a bűnvárosaként emlegetnék, Isten miért nem pusztítja el manapság az ehhez hasonló bűnös helyeket, ahol a modernkori bálványimádás tombol. Az nem csak erre lenne ez a kérdés, hogy miért ugyanúgy az Isten elpusztította a sinár földi csapatot, miért nem elpusztította Szodomat és Gomorát, és elpusztította a világot az özönvízzel, miért nem csinálja újra és újra, és a válasz erre az, hogy az özönvíznál is, özönvíz után az örökkévaló azt mondta, hogy nem hoz még egyszer özönvizet. Lényegében innentől kezdve az örökkévaló több erőt ad az embernek, hogy képes legyen megtérni, így az Isten teljesen megadja neki a szabad akarat lehetőséget, ő döntsen el, és nem szól bele, de ad neki erőt, hogy képes dönteni a jóra. Egyébként Las Vegasben nagy, komoly zsidó hitközségek vannak. Nekem több kollégám van, aki a Lubavitchból, aki a rabbi, nagy a közösség, ezért az emberek jönnek oda, Las Vegasben rengeteg ilyen üzleti kiállítások, konferenciák vannak, akkor teljes ellátást kapnak. Kóserságban, az itt Las Vegasben is van egy olyan része a Las Vegasnek, ami nem a bűnös, nem bűnös város. Így az örökkévaló megadja az embernek a lehetőséget, elmehet a Las Vegasbe imádkozni a zsinagógába, vagy vétkezni. Nézzük meg egy további kérdés, megint Haimtól. Mit és hol mond a Tóra arról, hogyha egy zsidó megrendel egy munkát egy másik zsidótól vagy mástól, mikor, mennyi időn belül kell, hogy kifizesse? Két helyen van a Tórában erről írva. Mózes harmadik könyvében emlékszem. Mindenképpen kicsit ilyen ellentétes, és az egyiken azt mondja, ha rendeltelet munkát akar, reggelig fizes ki, a másik helyen azt mondja, estig fizes ki. És erre a válasza a Rásiat a Talmudból idézve, ha egy éjjeli munka, akkor befejezi az embert a munkát reggel, és akkor egész nap van ideje, hogy estig fizesse ki. Ha ez egy nappali munka, és akkor este vége van a munkának, akkor egész éjjel tudja az ember kifizetni reggelig. De természetesen ez megállapodás kérdése. Például azt abba állapodtak meg, hogy hetente van a fizetés, vagy havonta van a fizetés, akkor ezzel nem szegik meg a törvényt, mert ez a megállapodás. Mindenképpen amikor fizetni kell, akkor azon a napon ki kell fizetni, és nem szabad halasztani másnapra. Általában a munkavállaló megértő, ha a munkáltató azt mondja neki, figyelj, most egy kis nehézség van, kérem, várjál vele, általában megértőek az emberek, de mindenképpen az embernek igyekeznie kell. Amikor lejár az ide is fizetni kell, akkor azon a napon kell fizetni. További kérdés a Haimtól. Milyen áldás és vagy imád szokás mondani vajudás alatt, és azonnal, amikor a gyerek megszületik? A vajudás alatt nincs egy konkrét ima, ami kimondatlan erről szól, de mindenképpen az ima az általános ima, hogy kérünk az Istentől erőt és egészséget, hogy minden úgy menjen, ahogy kell. A szülés után pedig hálát adunk az örökkévalónak, hogy minden rendben van, és egészséges babát kaphat az ember, és az új babára pedig van áldás. A Sehiánu áldás, hálát adunk az örökkévalónak, hogy ezt a gyönyörű szép ajándékot kaptunk az Istentől, és ami nagyon fontos, az igazi hálaadás az örökkévalónak az ott van, hogy mikor az ember rögtön gondoskodik, hogy zsidó nevet kapjon a Tóránál, körülmettél és legyen. Ezzel van igazán az igazi hálaadás az örökkévalónak, hogy köszönöm, hogy adtál nekem ezt a kis babát, és mindent megteszem, hogy úgy fogom nevelni, ahogy te elvársz tőlem. Ez a legnagyobb hálaadás az örökkévalónak, hogy teljesítünk az isteni elvárást tőlünk. András, amikor tanulunk Humás, Gemara, Talmudot, stb., ha csendesen olvasunk, ez oké, okay, hogy nagyobb a micva hangosan, hogy tudjunk hallgatni, mit olvasunk. A Talmud azt mondja, hogy halkan olvasni az nem helyes. Az nem helyes, az ember tanul, akkor hangosan olvasan. És egyébként az ember hangosan tanul, az sokkal jobban érti. Sokkal jobban, a memóriát sokkal jobban fogja be. Szóval jobban tudja elsajátítani az anyagot, amikor beszél. A beszédnek annak van még egy dolog, az ember kimondja, akkor artikulálja, és akkor sokkal jobban érti, sokkal jobban magyarázza. Szóval több szempontból az a tanulás jó, ha az ember nem csak a szemével olvas. A zsinagógában, imánál mindenképpen csak az számít imának, az ember olvassa a szöveget, legalább ő hallja a saját hangját. De nagyon jó dolog, az ember rá megszokja azt, hogy tényleg hangosan imádkozni, nem ordítani, hanem normál hangon imádkozni. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. Nagyon sokannak nehéz ezt megszokni, de fontos legalább egy-egy bekezdés, mindig egy újabb és egy újabb bekezdés, az ember hangosan fogja olvasni, mert akkor jó, sokkal biztosabb, hogy ki fogja mondani a szavakat, és ez pedig imánál, ez fontos. Tanulásnál nem olyan lényeges az, hogy minden szót jól értse ki, de fontos, hogy jól olvasan, nem akkor félreértheti a szöveget, szóval a Talmud és a Shulchan Aruch azt mondja, hogy fontos hangosan tanulni, nagyon fontos imádkozni hangosan, és még fontosabb, amint és amennyi ismét rábolt a zsinagógában, a kádisnál vagy az imánál hangosan válaszolni rá. Efraim, ha egy állat életét kell menteni, és szombatban, akkor ez lehetséges, mi azt jelenti, szombatot szegni egy állat életért nincs megengedve. Bármelyik ember életét kell megmenteni szombaton, akár szombatszegés árán is, de állat életet nem lehet szombatot szegni. Az állat az mégis egy alacsonyabb kategória, mint egy ember, és itt a szombat nem lép oldalra az, hogy az ember tudjon állatot menteni. Hétköznapon nagyon fontos, a halakha azt elfogadja, hogy cárba lehaim de rajta. Azt jelenti, megmenteni egy állatot a szenvedéstől, vagy nem kínozni az állatot, ez bibliai előírás. Dániel, mi a Biblia nézett a föld, mint bolygó alakjáról? Volt-e szerepe a vallásnak abban, hogy a középkorban laposnak hitték a földet? Szerintem nincs, és ha jól emlékszem, akkor a Talmudban, de mindenképpen a Zohárban van kimondatlan utalás arra, hogy a föld nem lapos. Szóval biztos, hogy nem a vallás alapján volt az a felfogás, hogy a föld lapos. Amelita. A szótávol távolt nő haját lemesztelenítik, de lehet ártatlan is akár. Miért kell levágni a haját? A bölcsek miért innen eredeztetik, hogy a férjedet nő haját el kell takarni? Azt épp az előző heti szakaszban olvastunk, a 4 Mózes 5. fejezet 18. vers, és bontsa ki az asszony haját, erre a Herzbiblia azt mondja, a gyász jeléül, vagy szégyene jeléül. erkölcstelenségnek számított az, ha egy nő kibontott hajjal jelent meg a nyilvánosság előtt. De kibontat, az azt jelenti, nem tudom most magyarul mit jelent pontosan a bontsa ki az asszony haját, de mindenképpen halachikusan, hagyományosan bontsa ki azt jelenti, hogy ne legyen lefedve. Azt mondja, most kivételesen nem lesz letakarva a nőnek a haját, és ez pedig egy szégyen lesz neki. Ebből derül ki az, hogy általában a nő, aki férnél van, akkor a haja le van takarva, és ezt így vezetik le a talmudi bölcsek. Innen, hogy a nőnek a haja nagyon szép, csábító a férfi számára, és ez csak a férje számára legyen csábító, másnak nem. Esküvő előtt az hasznos, hogy más hogy a férfiak figyeljenek rá, így egy jó férfi fog találni magának. Nézzük meg tovább. Dániel. A Tanachon, a Biblián kívül a Talmud és a Zohar is egyaránt szent ihletettségű könyv, vagy ez utóbbiaknak már státuszokban. A zsidóságban, a zsidóság az két részből áll. Van a Torá Sebechtáv, az írott tan, és van a Torá Sebechtáv, a szóbeli tan. Mind a kettő szent. Mind a kettő szent, mind a kettő származik az Istentől. Az írott tan, az az Isten lényegében diktálta Mózesen keresztül, betőről betőre. A szóbeli tan az a tartalma, az, ami Istentől származik, és ez az ember a bölcsek keresztül jött létre, vagy jutott kifejezésre. Ezért minden szent könyv, legyen az az írott tan, ami a Biblia, a zsidó Biblia, legyen ez a szóbeli tan, a Talmudtól kezdve Zoharig, a Sulchan Aruch, vagy akármi más Tóra témájú könyv, ezek mind szent könyvek, csak a különbség az, a Biblia, az minden betű, az a magasabb szintséget, mint az a, mint a szóbeli tan, mert a szóbeli tan az nem a betűk, így az Isten diktálta a betűket, hanem a tartalma az Istentől származik. András, az előző rebbéről, előző Lubavitcher rebbéről, aki 1950-ben hunyt el, maradt audio felvétel az ő hangjáról? Talán nem régen volt valami fél perces, egy perces valami audio anyag róla. Azt hiszem, hogy ezen kívül nem maradt audio felvétel. Maradt több fehér-fekete felvétel, videó is, aztán van egy kis film, ami színes, eredeti színes felvétel, de hang azt hiszem, egy percen kívül szerintem nincs más anyag róla. András, peptéri folyamat alatt be kell már tartani minden micát, a betérési folyamat abból áll, hogy az ember tanulja és gyakorolja a micvákat. Ha az ember nem tanulja, vagy nem gyakorolja, akkor lényegében ő nem készül betérésre. Minél jobban előre halad az ember a folyamatban, annál jobban és precízebben és pontosabban tartja a micvákat, ha csak azért, mert többet is többet tanul, és ezért pontosít, és jobban tartja a micvákat. És ez abból a szempontból is nagyon fontos, hogy az ember gyakoroljon a micvákat a betérési folyamat alatt, mert akkor tudja az ember felmérni, és azt mondja, húha, ezt egy életen át kell, egy életen át szombaton nem tudok utazgatni, egy életen át, mit tudom, csak kósert lehet enni, még akkor is, a nyáron nyaralak valahol, akkor inkább nem. Ha az ember csak tanulja, és csak teoretikusan fogja fel a dolgot, de soha nem tapasztalja, akkor nem fogja tudni, hogy képes vagy nem képes azt egy életen át megtenni. Chaim, hogy és mikor zajlik ma az elsőszülött fiú kiváltása? Milyen esetben kell, és mikor nem, kinek kötelező jelen lenni? Az első született fiúnak a kiváltása az 31. napon, a születésétől 31. napon történik. Ki kell váltani a Kohentól, 5 ezüst sekelért. Valamikor tudtam fejből, hogy most hány gram ezüstről van szó. Azt hiszem, hogy körülbelül ilyen 35 ezer forint értéke lehet az, valami körülbelül ilyesmi. A Kohennak jelen kell lennie, és az apja, és a csecsemőnek az apja, aki kiváltja a csecsemőt. Ez a kettő kötelező, mindenki más nem kötelező, hogy jelen legyen. Csak abban az esetben van elsőszülött kiváltása, ha természetes szülés volt, és nem császár, mert a Tórában az van benne, hogy a gyerek Peterechem, aki kinyitatta anyja méhét, császár esetében az nem igaz, az is, amikor az apja se Kohen, se Lévi, illetve az anyja se Kohen lány, vagy Lévi lány. Csak abban az esetben van a elsőszülöttnek a kiváltása, illetve nem volt egy korábban egy hosszabb terhesség, mint 40 napos terhesség, ami elvetült. Abban az esetben van a kiváltás, és nagyon szép szertartás, egy ilyen a Kohen feltétel kérdés. Mit kívánsz te? Először az apa mondja a Kohennek, ez az én első született fiam, amit a feleségem szülte. Kérdezi a Kohentől, és mit kívánsz te inkább? A fiadat, vagy a pénz? Azt mondja, én a fiamat kívánom, és akkor átadja neki a pénz. Nagyon szép tartás. Azt hiszem, hogy amikor az unokám, Nachman unokámnak Nachman fiának a kiváltásod, akkor írtam egy-két cikket itt a első szület kiváltásáról. Az már a rabbi válaszóban található lenne. Ellemér. Izraeli arab konfliktus gyökere az uralkodás? Nem tudom, mi a kérdés itt. Akkor, ha van kérdés, akkor kérem kifejteni, hogy mi a kérdés. Ákos, nekem egy olyan kérdésem van, ami szerintem nagyon aktuális. Egy új világ kezdeti fázisban vagyunk. Rappantól kíváncsi vagyok, hogy alakul, illetve ön ezt hogyan lát, illetve mit tapasztal, és nekünk mi lesz az új világban a szerepünk. Ákosnak be kell vallanom, hogy nem tudom pontosan mire utalsz. Egy spirituális új világban új spirituális élmények várnak ránk, vagy politikai új világ. Nem tudom pontosan mire gondolsz, ezért nem tudok rá válaszolni. Ha kérem Fécski, pontosan mire gondolsz, hogy új világ vár ránk. Dániel, megismétlődhet újból a bűnbeesés, ahogyan az Édenben történt a Mesiás eljövetele után? A bűnbeesés az nem csak az Édenben történt, hanem minden nap történik mindenki a saját szintjén. Ez a jégyszer, a rá rossz ösztönnek a feladata, hogy vigyen az embert bűnben. A jégyszer tovább, a jó ösztön pedig próbálja megmenteni az embert a vétkektől. Mesiás eljövetel után már nem lesz bűnbeesés, mert ez mert akkor már megszűnik a rossz ösztön, az Isten megszünteti a rosszat a világból, csupa jó és csupa szép lesz, hogy Maimonides fejezi be, hogy nem lesz irítség, nem lesz véteg, nem lesz harag, nem lesz semmi ilyesmi, egy igazi, tökéletes világ lesz, de az igazi Isten szolgálat az most van, mert most van nekünk szabad akarat ebben az irányba, vagy nehogy Isten az ellenkező irányba, abban az időben a mesélyes eljövetel után inkább már csak akkor élvezünk a hosszú, nehéz munkánknak a gyümölcsét is, és jutalmát. Következő kérdés. Az olyan parancsolat, amely több napig tart, például Pesach Szukot, csak egy micvának számít. Például a szukában, a sátorban enni, az ahányszor az ember bemegy a sátorban, és eszik a ted étkezés, akkor ez egy újabb micva. A micvának mikor van vége, amikor kijön a sátorban, befejezi az étkezés, akkor befejeződött a micva. Amikor az ember nem a sátorban van, akkor nem teljesíti a micvát. Ez a tevőleges micva kapcsán. Tiltó parancsolat az minden másodpercben szólod, nem szabad a sátoron kívül enni, vagy nem szabad persze akkor kenyeret, vagy más kovászost, vagy erjesztett ételeket enni, minden másodpercre szól. Egyes vélemények szerint azon kívül, hogy két szédennel micva a macesz evés, a pászkának az evése, akkor egész Pészákkor is micva a... Amikor az ember nem micva, nem kötelező macesz tenni pászkát Pészák alatt, kenyer evés az tilos, de a macesz evés ez nem kötelező, de ahányszor az ember macesz evés, akkor állítólag ez egy micva, és mindig egy újabb micva, amikor befejezi az étkezés, akkor vége van ennek a micvának. József. Húha, ne írjátok ilyen hosszú kérdéseket, mert az nehéz így felolvasni. Kérem, ha lehet, akkor, ha nem haragszol rám, József, kérem, írd át újra ezt a kérdést. Ha akkor olvasom, akkor a második van. A kérdésem az, hogy egy zsidó pár kerül ilyen helyzetbe, és a petesét egy nem zsidó nő méhében ültetik, akkor a születendő gyermek zsidónak számít. Biológiának apja, anyja zsidó, de aki ténylegesen világra hozza a gyermeket, az nem. A lényegében a bér anyjának a kérdése, hogy ki az igazi anyja, a biológiai anyja, aki a petesétet adott, vagy az, aki kihordta. Az egyik zsidó és a másik nem, akkor zsidó-e a gyerek, vagy nem? Ez egy nagyon-nagyon komplikált kérdés, azért komplikált kérdés, mert nincs egy egyértelmű válasz erre a kérdésre, erre már párszor felmerült ez a kérdés. A gyakorlatban ilyenkor, ha az egyik anyja nem zsidó, akár a biológiai anyja, akár a bér anyja, aki kihordta, ebben az esetben betérést csináljunk, és így biztos, hogy a gyerek zsidó lesz, de nem azért, mert tudunk biztosan, hogy kell, hogy mind a két anyja legyen zsidó, hanem nem tudunk kétséges a helyzet, és ezért mind a kettőt követelünk. András, ha nem zsidók egy betért nő szülei, akkor ki adja át? Ki mond áldást a nőre? Ha nem zsidók, egy betért nő szülei, akkor ki adja át, ki mond áldást a nőre? Most gondolom, hogy itt a házasságról beszélsz. Nem tudom pontosan, mit jelent az a ki adja át. Gondolom, hogy mitől ki kíséri a hüpe az a Voldachin alatt, akkor mindenképpen egy zsidó házaspárt kérünk meg, hogy kísérjek el a mennyasszonyt, vagy a vőlegényt a hüpéhoz. Mindenképpen az ősrégi zsidó szokás az, de a vőlegényt és a mennyasszonyt nem egyedül mennek a hüpéhoz a boldafin alatt, hanem kísérővel. ha minden szép és jó, két pár szülő van, két apja kíséri a vőlegényt, két anya kíséri a mennyasszonyt. Ha hiányzik az egyik pár szülő, akkor felkérjük egy másik házas pár. Lehet egy testvér, lehet egy barát, vagy hasonló. Házasságkor jól megvettem észre, hogy következő kommentben el is válaszoltam, miről van szó. Kata, olvasom a könyved a nagy dalmod hamisítás Magyarországon, és elgondolkodtam, sok kérdésem lenne, de most egy kérdés írek ide. Húha, hosszú, nézzük meg, mi a kérdés. A Friedlandernek több helyen volt felesége, és több személyazonosága. Zsidó közösségek elég zártak voltak, sokan rokkanak, és meg mégsem bukkadt le, csak a sokadik tudományos munkával. Mi lehetett a titka, mi lehet a hosszas kutató munkád eredménye ezen a téren? Itt több kérdés van. Ugye a Friedlander az, aki hamisította a Talmudot, a jeruzsálemi Talmudot 1906-ban, 7-ben, 8-ban, abban az időben két kötetet adott ki. Ő már korábban is volt neki kis hamisítások, amikor egy meglévő szövegben belejavított, és azt mondta, ez egy bizonyos kézirat alapján, rámutatták, de ez nem volt egy kis hamisításnak kis visszhangja van. Azaz egy-egy szót belejavított egy szövegben, készült akar cikkek, lelepleztek, hogy ezek nem stimmelnek. Ezek a kéziratok, amire hivatkoznak, nem igaziak. Amikor egy nagy hamisítás van, az egy teljes Talmud kötetet, sőt kettő, akkor nagy visszhangja lett, és akkor vége volt a pályafutásának. Az, hogy több felesége volt sajnos, pont azért, mert nagy, túl nagy volt a világ, és minden közösség nem tudott eljönni, és nem vették észre, és nem tudták, oda mellette lévő városban már van neki felesége. Ez mindenképp nagyon érdekes. Épp ma volt egy interjúm fel is raktam ezt a WhatsApp csoportban ez az interjú, egy fél órás interjú erről. A vége lesz az órának, akkor itt utolsónak pár perc múlva fogok odalinkelni ezt a interjút a könyvemről. Egyébként a könyvem kapható a Károly körúton, a Kerenor irodában. András, a helyek, ahol Sáharit imában, reggeli imában nem ismételnek, a Smona Eszer, az Amidát hangosan csinálnak ők a dusa végeig, és utána csendesen az első három áldás együtt kell mondani az előimádkozóval, vagy várni a kedusát, és utána menni az elején az első áldásra. Jó, van egy ilyen, mondanám, egy kicsit furcsa szokás, mert hagyományosan mindenki, a közösségi imában mindenki elmondja az Amidát, a 18 áldás, pontosabban a 19 áldás, utána az előimádkozó végig mondja hangosan, ismétli az Amidát, és akkor bekerül a kedusa betoldás, amit a közösséggel felváltva mondja az előimádkozó, illetve a Moedim, ami az Amida ismétlése vége fele van. Vannak olyanok, akik valahogy sietnek, és lerövidítik ezt az utat, hogy az előimádkozó nem mondja el halkan az Amidát, hanem rögtön elmondja hangosan az Amida elejét, kedusaig, elmondja a kedusát a közösséggel, utána még egy áldás, a többi már halkan. Mi a helyes ilyenkor? Azt hiszem, hogy a helyes az, hogy az egész közösség nem mondja el az Amidát, vár vele. Megmondja a kedusát, és utána elmondja együtt, de az is egy lehetőség, hogy mindenki együtt mondja az előimádkozóval. Amikor tanultam a Néberágban, a Szlabatki Jesivában, akkor is, ha jól emlékszem, a Jesivában így volt a mincha. Csak a minchaimban így volt. Ez én egyébként ilyen, mert siették, napközben siettek. De ez nem igazán annyira helyes ez a szokás. Chaim, mikor adnak nevek a szülők a gyereknek? ki dönti el otthon, mi legyen. Ki dönti el, mi legyen a név. És a brisz alatt mikor mondja ki először, mikor és ki teszi közé. Természetesen a szülők azok, akik döntenek a gyerek neve fölött. A kabbala szerint ez egy kis profécia, hogy milyen nevet kap a gyereknek, mert a név, a héber betűk, az minden héber betűnek van egy spirituális tartalma, pláne egy névnek van egy azonosság is, egy identitás is. És akkor milyen név illik, milyen csecsemőnek. Nem lehet mondani, a szülők ismerik a csecsemőt, mert összesen 8 nap, pláne egy lánynál még hamarabb kapja meg a nevet. Nem ismerik a gyereket, ez Isten gondoskodik, hogy azt a nevet adjanak a gyereknek, ami rá illik. Valamikor egy nagypapa, nagyanyanak a neve, egy híres rabbi, Rebecenak a neve, egy esemény után de a szülők eldöntik. Van egy ilyen szakad egyik, hogy felváltva. Egyik első gyerek jár az anyjának, a másik gyerek jár az apjának, és itt felváltva adnak, kivéve, ha van egy ok annak, amit a család elcseréli, hogy mit tudom én, mondjuk egy nagyszülő most nem régen halt meg, és milyen jó lenne, minél előbb kapjon nevet, akkor van, amikor az egyik a férj átengedi a feleségének, vagy fordítva. Mikor teszi közé, ha egy fiúról van szó, akkor a brisz körülmetélés után van egy áldás, megáldok a gyereked, és akkor ebben mondjuk a nevét. A lány esetében pedig túraolvasásnál felhívnak az apját, a csecsemő apját a túrához, és akkor ebben mondják. Megáldják a lány, a csecsemőt és az anyját, és hangosan mondják el a nevét. És az legyen a neve, hogy, és akkor innentől kezdve, mivel már bemondták, több ember előtt, akkor ez lett a hivatalos neve. István. Folyamatos volt-e a zsidó jelenlét Izrael bibliai területen a második szentélek vallása óta? Azt hiszem, hogy az első szente lerombolása után, míg a második szente nem épült fel, azt hiszem, hogy akkor nem volt abban a 70 évben, vagy 50 évben nem volt folyamatos zsidó jelenlét a Szentföldön. De azt hiszem, hogy a második szente lerombolása óta, ami polgári időszámítás szerint 70-ben volt, azt hiszem, hogy azóta mindig voltak jelen zsidók, valamikor nagyobb létszámban, valamikor kisebb létszámban, de mindig voltak. Csak azt kell hangsúlyozni, amikor kisebb létszámban volt, akkor természetesen még kisebb létszámban voltak a nem zsidó jelenlét, mert ők nem ősrégi izraeli lakosok. Dániel. Létezhetnek-e más teremtett bolygó lakók az emberiségen kívül? Ez egy jó kérdés. Sok évvel ezelőtt, emlékszem, a köves Slomo hazajött a Jösibából, 18 vagy 19 éves volt, és akkor mondtam neki, hogy írjon erről egy kis írást, mert a Rebben szépen kifejtette a témát, azt mondta, nincs kizárva, hogy más bolygókon legyen élet. De hogy a Bibliában le van írva, az emberiség az a teremtés. A teremtésben lesz meg az egész teremtésnek a koronája, ami azt jelenti, hogy lehet a csúszó, mászó, van a Marson is, vagy bárhol más, de emberiség, intellektuális lények, ami hasonlítanak az emberhez, vagy magasabb szintű van, hogy az emberek az ki van zárva, az ellenmond a tórának. Az csúszómászó, ilyen, de olyan létezik-e más bolygókon, az nincs kizárva. Dezső, a Talmudot mikor írtak le, és ki írta le? A Tóra átadása után Mózes lediktálta bölcseknek, vagy csak egy idő után kezdtek leírni a bölcsek. Az írattant, az Mózes 5 könyvet Mózes írta le a halála előtt, és aztán van a többi bibliai könyv. Ez az írattan, Torásebe Ktáv, amiről előbb is beszéltünk. A többi, az Torásebe Pe, nem csak nem írták le, nem volt szabad leírni, csak szóban, szóbeli hagyományban ment át. Utána két részben, két fázisban. Az első az körülbelül polgári időszámítás szerint 150, kikerekítem a számokat, akkor írta le Rabbi Júda, a fejedelem, Rabbi Júda Neszél írta le a misnát. A misna az lényegében lehet mondani, egy rövid összefoglaltakat, csak a törvényeket írta le. És ez arra jó, hogy a törvények már le vannak írva, az már elég az embernek ahhoz, hogy értsen, hogy honnan származik a Bibliából, mi az érvelés, és más-más magyarázat, ami ehhez kapcsolódik. Később azt láttak a bölcsök, hogy ez se elég. Mert lényegében miután a zsidók számüzetésbe mentek, nem volt nyugalom, elnyomták őket, menekülések, pogromok, és minden, látták, hogy az, ami nincs leírva, az el lesz felejtve. Elején azt hitték, hogy a misna elég leírni egy összefoglalót, később azt mondták, hogy minden legyen leírva, és akkor írtak le az egész Talmudot, a különböző híres bölcsek írtak le a Talmudot, Ravina és Ravasi, és innentől kezdve már bármit szabad megírni, leírni. Néhében a szóbeli tan az írásban van. További kérdés, az pedig István kérdése. Héber olvasó gyakorláshoz az Open Cedar Project honlapon találtam egy Amida szöveget, amelyen Ábrám, Izsák, Jákob néven kívül Sára, Rebeka is szerepel. Ez arra utalna, hogy a honlap a reform zsidó irányzathoz tartozik? Igen. Aki nyúl a szöveghez, az egyértelműen reform ilyen szöveget nem érdemes gyakorolni és használni. József, ha egy elkészült kóser étel tréfli lesz, mondjuk egy csepp tej kerül egy fazék húslevesbe, akkor azt mindenképp ki kell dobni, hogy elajándékozható nem zsidónak, aki számára nem tiltott a fogyasztása. A hús és tejnak a keverése az olyan szigorú tilalom, hogy ez nem lehet ajándékozni se. A halacha azt mondja, se nem szabad főzni hús és tejnak a keverését, se nem szabad fogyasztani, nem is szabad semmiféle hasznot húzni belőle, eladni semmiképpen, de akár ajándékba se lehet igazán odaadni, hanem semmiféle haszna ne legyen az embernek ebből. Amelita. A Rebbe miért nem ment Izraelbe, Jeruzsálembe, hogy ott éljen? Nagyon sokan feltették ezt a kérdést a Rebbeinek, hogy miért nem megy Izraelbe. Az egyik, aki feltette ezt a kérdést, az híres izraeli politikus, később izraeli miniszterelnök, Ariel Sharon. Miért nem jön a Rebbe Izraelbe? Szerintem a 60-as, 70-es években lehetett. Erre a Rebbe rámutatott a telefonra, és azt mondja, innen közvetlenül tudok hívni a Szovjetuniót, vagy bárhol más a világot. Onnan nem tudok. És más szóval azt mondta a Rebbe, hogy innen több a lehetőség. Egy, kettő, azt mondja az embernek, a zsidó vezető ne oda menjen, ahol kényelmesebb, mert szentebb, hanem oda menjen, ahol többet tud tenni a zsidóságért, és a Rebbe úgy érezte, hogy az a sok millió zsidó, aki USA-ban él, akár a Rebbe sokkal többet tud tenni értük, amikor jelen van ott helyben. István, a a szőlői vav betű időnként dagest is. Nem tudom, mi ez az. A szó elejé, jó, bocs. A szó elejé vav betű időnként dagest is tartalmaz, a következő dages nélküli mással hangzó alatt pedig svá van, ilyenkor a kiejtési útmutató szerint a svát ki kell mondani, annak ellenére nincs fölötte dages. Mi lenne a pontos szabály a svá kiejtésre? Muszáj mondanom, nem tudtam követni. Azt elnézést, azt személyesen fogok válaszolni, mert nem értettem pontosan a kérdést. Visszatérve az a kérdés, hogy a Rebbe miért nem ment Izraelbe élni, erről egy másik kérdés, hogy a Rebbe miért nem jött legalább látogatni Izraelbe, és utána menjen haza. Erre a Rebbe egyszer azt mondta, hogy ha egyszer el fog menni, be fog lépni a Szentföldre, már nem lesz ereje elhagyni a Szentföldet. Ezért még látogatásra sem ment. Ugyanakkor teljesen átélte az izraeli életet, mint ha ott élt volna. Az egyik izraeli rabbi Knesset képviselő egyszer volt a Rebénel, és a Rebbe arról beszél neki, valahogy nem tudom mi kapcsán, hogy valami, azt mondta a Rebbe, miért használnak ezt az útvonalat? Miért nem használnak másik útvonalat, hogy ennél az útvonalat menjenek jobbra, két utcát, utána balra, egy utca, és akkor sokkal egyszerűbb út? Azt mondja az a rabbi, elájult, Rebbe úgy beszélt, mint a ott járt ezekben a kis utcákban, és pontosan jól rajzolta fel, pontosan jól ismerte azokat a kis utcákat. Szóval nagyon beleélte magát az izraeli életben, de nem személyesen nem volt ott, de lélekben nagyon ott volt. Chaim, mikor adnak nevet a szülők? Opa, erre már szó volt. Ez a kérdés már volt. Jó, akkor nézzük meg a következő kérdés. A zsidó jogban van egy kifejezés, a smachtának hívnak. Most a... Jó, nem értem, most itt hosszú leírás van. A smachtának hívnak, ez egy jogi szabályt passzukból vezetnek le. Például ne főzgődőjét az anya tejében kifejezésen, ez olyan hivatkozási alap, mi szájhagyomány, a szokás, iskötés, nem itt összeg, itt keverés van, a smachta az egy dolog, az nem kapcsolódik a nefőzgődőt anya tejében, van egy olyan fogalom, mint a smachta, ami azt jelenti valamikor egy rabbinikus törvényt a Talmud levezeti egy bibliai versből, ahol finom utalás lenne arra. És ilyenkor az a kérdés, mi ez, bibliai törvény, vagy rabinikus törvény? Mert azt mondja a Talmud, ez valójában egy rabinikus törvény, csak a talmudi bölcsek találtak erre némi finom utalás a Bibliában, de ez csak a smachta, ez csak itt rá támaszkodtak, de nem azért, hogy onnan származik, valójában ez egy rabinikus írás. Ezt jelenti az a smachta. Ákos, messiási időszakra gondoltam, hogy új idő jön. Hát szentély lerombolása óta várunk a messiást, és hogy mondjuk az imakönyvben, Áfapise, Iszpán, Meja, Imkaze, Hákvalaj, várunk minden másodpercben, a messiás el fog jönni. Nem tudunk, mikor jön el a messiás, de nagyon reménykedünk, és várunk rá minden percben. Ez egy nagyon különleges idő lesz. Mindenki egy különlegesen magas spirituális szinten fogja gyakorolni az isteni micvákat, és minden, szóval tökéletes idő lesz az. Chaim, a briszre szól, a körülmetelés szól, a meghívó, nincs rajta a gyerek neve. Meghívó vagy értesítés? Két külön kérdés. Azért nincs rajta a gyerek neve, mert a gyereknek még nincs neve a körülmetelés után, a körülmetelés előtt, csak a körülmetél és a brisz után kapja meg a nevét, ezért a meghívó nem szerepelhet, még nincs még neve. Meghívogod értesítés, az van írva, hogy az ember kap egy meghívást egy brisz ünnepségre, amikor a gyerek belép Ábrahám szövetségében, és nem tesz eleget ennek a meghívásnak, az egy nagyon súlyos dolog. Hát olyan különleges parancsolatról van szó, és hogy lehet, hogy az ember nem tesz eleget ehhez. Ezért elkerülni ezt a problémát, a körülmettel és a brisz ünnepségére nincs meghívót, hanem értesítés van. Így, ha az ember nem tud eljönni, akkor nem súlyos dolog, hogy ilyen nagy micvához nem jött el, és az értés, az ember el tud jönni, az jó, ha nem tud eljönni, az is jó. Ezért mindig ilyenkor értesítés lesz, de nem meghívás. Emlékszem az elején, amikor itt csináltam a brisszeket, és értesítést küldtem, az emberek nem értették. Értesítés, de mivel nincsen meghívás, ezek szerint nem vagyunk meghívva. Csak volt, aki ezért nem is jött el. Később elmagyaráztam, az értesítés az a meghívás helyett. Ellenben Izrael és az izraeliek, én mondom, mint magyar, senki nem mondja meg nekem, hogy mit teszek a földemen, ha tévedek, fizettek, de akkor sem mondja meg senki. Jó, nem értem, akkor mindig nincs itt kérdés. Az világos, az örökvalóan megadta a szent földet a zsidóknak, de ez sajnos nem oldja meg a problémát, vannak az arab lakósok, és valamikor egy részük, egy kis részük a terrorhoz is nyúlnak, és ez problémás. Szóval nem volt itt kérdés, ezért nem tudok rá válaszolni. Chaim. Mazottabb mondjuk, amikor egy gyerek születéséről értesülünk. Jó szerencsét, hogy milyen lesz az élete, a szerencse dolga. Miért nem inkább áldást kérünk, vagy azt, hogy fogadjuk el, ha sem döntésed, bármi is az. Jó, először a szerencse szó lehet, hogy a köznyelven ez azt jelenti, szerencse a véletlen, a zsidóság nem úgy gondol, a zsidóságban nincs véletlen. Jó szerencse azt jelenti, hogy jó élettől, jó dolga legyen, és mind az Istentől van. És mázlottabb lényegében ez egy kívánság, legyen neki jó mázlia, más szóval legyen neki jó élete, Isten biztosítsa neki mindent, amit kell egy jó élethez. Most miért nem csak elfogadjuk az Isten döntését, mert mi az Isten megadta nekünk a lehetőséget, hogy imádkozunk, kérünk az Istentől, nem csak hogy elfogadjuk, ha egy halál esetet el kell fogadni, ott nem tudunk változtatni. Az ember élete során, ha imádkozik, akkor még lehet változtatni rajta. És akkor nem az a feladatunk elfogadni, a feladatunk kérni az Istentől, hogy változtasson, jobb legyen, és még jobb, és még jobb. Szóval egy szóval mazutav nem jelenti az, hogy egy jó véletlen legyen neki. Chaim, milyen az új bégelbolt a zsilipnél? Milyen ott az étel, kóserság, választék, minőség, ár, ajánlat kiadja a hechser. Én nem voltam ott, nem tudok róla mondani. Nem is én vagyok a felelős a kóserságét, ezért erről se tudok mondani semmit. Hát ezt lehet, hogy maximum ma nyílt, vagy tegnap, úgy, hogy még semmiképpen nem tudok róla mondani különlegest. További kérdés. Szükség esetén érvényteleníteni lehet a fogadalmat vagy esküt. Mely szabályok érvényesek a 21. században erre a túrában? Nem értem pontosan. Mi a kérdés? Esküt nem lehet visszavonni. Az ember esküdött, hogy ez így igaz, és nem így igaz. nem lehet visszavonni, ezt fogadom, vagy ezt tenni fogok, vagy nem fogok tenni, akkor, ha lehet három rabihoz fordulni, és akkor visszavonni a fogadalmat, ez úgy igaz ma, mint 1000 évvel ezelőtt, és 3000 évvel ezelőtt is. A legjobb, az ember soha nem mondja ki a szájába se esküd, se fogadalmat, a szokás ilyenkor azt mondja, bline, de fogadalom nélkül. Megígérem, de fogadalom, ne legyen ennek a fogadalomnak a súlya, hogyha nem történik meg véletlenül, akkor itt fogadalom szegés van. A Salamon király is azt mondja, jobb, ha az ember nem tesz fogadalmat, mint ha tenne fogadalmat, és nem teljesítene azt. Jó, köszönöm a Chaimnak, hogy felrakta a mai beszélgetést a könyvemről, amit előbb említettem. Köszönöm, Chaim. További kérdés a Chaimtól. Ha egy csepp tej kerül egy fazék húslevesbe, azt tudtamtól még kóser marad, mint ha 1:60 arány lenne. Hogy van ez pontosan? Jó, ebben, ha kezdünk belemenni ebben a dologban, akkor természetesen ez így igaz. Ha az ember nem szándékosan tette be a húslevesben, hanem véletlenül bekerült egy csepp tej, vagy két csepp tej, mindig az az alapelv, ha 1:60, 60-szor több, legalább 60 csepp húsleves van, és ha 60 csepp húslevesbe került egy csepp tej, akkor az annulálódik, mintha nem lenne. Ha egy pohár tej kerül bele, és nincs 60 pohár leves, akkor már tilos fogyasztani ezt az étel. Köszönöm, teljesen igazad van. További kérdés a Chaimtól. Hányan adhatnak Magyarországon kósersági pecsét, te ebből mennyit fogadsz el, melyiket eszed meg? Én a saját, vagy amit otthon főznek, vagy attól én ellenőrzem a kóserságot, azt fogyasztom. Na, lehet még egy utolsó. Dánia, szükség van-e, hogy a harmadik szentén megépülj a mesiási idő előtt? Nem, a mesiási idő után. A Messiás fel fogja építeni a harmadik szentét. Na, köszönöm a sok-sok érdekes kérdés, remélem, hogy tudtam rájuk válaszolni értetően. Kérem, jöjjetek vissza jövő héten is, más, illetve a többi órára is. Holnap este folytatjuk a szokásos kabbalisztikus gondolat a heti szakaszról. Vasárnap, sajnos múlt vasárnap, nem tartotta meg az előadás, ezért most lesz a jösivák, magyar jösivákról szól, milyen voltak régen, és milyen ma. Hétfőn folytatjuk a Zohar, a Kábalának az alapkönyvének a tanulását, kedden pedig a haszid történeteket. Nagyon fontos, akit érdekli, hogy minden szerdán van nekünk egy plusz óránk, 3:45-tól 3:45-ig bevezetés a szombati törvényekben, ez csak személyesen a Károly körúton a Keren Orba. Most a jövő héten átveszünk többek között a szombati gyertyagyújtásnak a törvénynek az első részét, a másik részét majd máskor. Köszönöm a figyelmet, mindenkit szeretettel várom máskor is. Jó éjszakát kívánok mindenkinek!